Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Kiosztották a 23. Anilog animációs filmfesztivál díjait. Válcz Péter rövidfilmje, a Kutyafül, a zsűrit és a közönséget is meghódította. A fesztivál programjának nyerteseiről nemzetközi zsűri mellett a gyermek és felnőtt közönség is dönthetett. Alberto Vázquez Decorado című alkotásának ítélte a fődíjat az egész estés animációs filmek nemzetközi zsűrie. Tagjai Vanya Andrijevic horvát producer és filmforgalmazó, Tóth László István Kecskemét film új vezetője, ő vette át Mikulás Ferenc után ezt a posztot, valamint Bogdan Ahimescu lengyel román vizuális művész. Indoklások szerint a tudatos meglepetésekkel teli disztopikus animáció következetes vizuális világával, precíz kivitelezésével és váratlan narratív fordulataival mindvégig egyenletesen magas színvonalat mutat. A zsűri külön elismerésben részesít a Dufault Laperriere Halál nem létezik című filmjét, amely hipnotikus képi világával és fénykezelésével, valamint meditatív filozofikus hangvételével mélyen eredeti módon jeleníti meg a közös egzisztenciális dilemmákat. A rövid filmes zsűri Valc Péter Kutyafül című filmjét tartotta érdemesnek az idei Best of Anilog díjra. A hagyományokhoz híven a rövid filmes zsűri mindhárom tagja saját külön díjat is átadott, Glázer Katia Lyukasfog, Aline Höhli, José Luis Agrenda a papírösvény, Don Hetzfeld, Lizzy Grünberg pedig a magányos kutya, Marta Reis Adrade című alkotást nevezte meg személyes kedvencként. Ugyanez a zsűri döntött a gyermekfilmes kategória díjairól, a legjobb gyermek rövidfilm díját Elena Waff Téli fészek című munkája érdemelte ki, kivételes ritmusérzékért, leleményes vizuális gegjeiért. A kategória külön díját Szilvia Filad Autóbusz című filmje nyerte el, az elvállalt gyermeki nézőpontból megmutatott érzékeny ábrázolásáért és erőteljes vizuális metaforáért. A fiatal közönség szintén díjazta kedvenceit, a 6 éves korosztályban a Kolibri meséje, a 9 évesek kategóriájában az Édeni madarak, míg a kamaszok körében a Heuréka bizonyult a legnépszerűbbnek. Az ultrarövid filmes kategória közönségdíját pedig a Mágikus menyecskék alkotói Fiorella Spitzer, Heiger Tamás és Watzember, Fruzsina és Szabó Janka vihették haza. A teljes műsor az anilog.eu címen található. További információ tiktok.com/anilogfilmfest, instagram.com/anilogfilmfest, facebook.com/anilog, youtube.com/anilog. Átadták az idei Psota Irén díjat, amelyet 2016-ban alapított Almási Éva a Nemzet Művésze. A díjat Psota Irén tiszteletére annak színpadi sokszínűségét és tehetségét bizonyító színésznőnek ítélik oda, akinek kiemelkedő képessége Psota örökségéhez méltónak bizonyul. 2017-ben Hegyi Barbara, 18-ban Hernádi Judit, 19-ben Fűr Anikó, 20-ban nem adták ki, ugye Covid volt, 21-ben Takács Kati, 22-ben Molnár Piroska, 23-ban Szirtes Ági, 24-ben Kismari, 25-ben Csákányi Eszter, és idén pedig 26-ban Nagy Kálózi Eszter kapta. Nagy Kálózi Eszterrel beszélgetek. Ellentétes habitusnak tűnnek, de ugye Psota díj és Nagy Kálózi Eszternek. Én először Csinszkaként láttam, Shakespeare összeszereplőbeibe is Csehov összes nő alakjában nagyon-nagyon szeretem. Mit jelent az ön számára a Psota művészete, és mi mit jelent ez a díj?
Nagyon sokat jelent ez a díj, nagyon-nagyon megtisztelő és nagyon fontos része lett így az életemnek, azt gondolom. Amit mondott Éva, és ami nekem nagyon fontos volt ebből, amit én is mindig úgy éreztem, hogy amikor elkezdődik egy új szerep, amikor elkezdődik egy olvasópróba, akkor mindig előről kezdjük, az egész pályát előről kezdjük. Nyilván van ott tudás már, vagy nyilván vannak tapasztalatok, amit az ember akkor már megszerez, de mégis azt érzed, előről kell kezdeni, mert minden szerep, minden alak, minden karakter máshonnan kell megközelíteni, más gondolatok mentén haladsz, amikor csinálod, és ebben például nagyon egyet tudok érteni. Azt hiszem egyébként, hogy lehet, hogy más a habitusunk, igen, de azt hiszem, hogy nagyon szerettem volna, hogyha úgy közvetlen partnere tudok egyszer lenni, mert azt hiszem, hogy az, ahogyan gondolkodott a pályáról, és azt szerintem...
Milyen komolyan vette a pályáját, igen, mert hogy az egész lényét beleadta.
Teljesen, és mindig azt érezte az ember, hogy akkor színpadon filmen játszik, nem is tudom, nem 100% vagy 150%-ig ott, és olyan energiákkal, és olyan pontosan, és olyan felkészülten volt jelen, ami azt hiszem, hogy mindenkinek, minden színész palántának nagyon tanulságos, és mindannyiunknak, hogy másképp nem érdemes. Tehát ezt így érdemes csinálni, másképp nem érdemes csinálni, és azt hiszem, hogy ebben nagyon-nagyon egyen tudok érteni vele.
Szépen köszönöm. A világ legjobb 10 szimfonikus zenekara között számon tartott Fischer Iván zeneigazgató nevével fémjelzett Budapesti Fesztivál zenekar megtartotta évad ismertetőjét. Fischer Iván Kossuth Díjas karmester idén a neves Concertgebau díjat is megkapta, amelyet március 16-án ünnepélyes gálavacsora keretében adták át Hollandiában. A karmestert az amsterdami Concertgebau művészi arculatának formálásához való kiemelkedő hosszú távú hozzájárulásáért ismerték el, és eddig több mint 150 koncertet vezényelt a legendás helyszínen. Fischer Iván az, aki a Budapesti Fesztivál zenekar arculatát és programjait is megszabja. Erdődi Orsolyával, a Budapesti Fesztivál zenekar menedzserigazgatójával beszélgetek. Kezdhetünk ezzel az Iván kitüntetésével.
Március 16-án vette át Fischer Iván a Concertgebau díjat. Az amsterdami Concertgebau olyan művész díjaz, akik nagyban hozzájárulnak az intézmény művészeti, zenei arculatához, formálják azt. Iván már több mint 150 koncertet vezényelt a Concertgebauban, ezért nem meglepő, hogy kitüntették, de a kitüntetés ismertetőjében azt is elmondták, hogy ő folyamatosan újít, minden újjászületik a kezei alatt. Hát ezt a Budapesti Fesztivál zenekarnál is nap mint nap tapasztaljuk.
Itt vagyunk a következő évad bejelentésénél. Milyen koncertek várhatók, és milyen arculata lesz a következő évadnak, mert minden évben van valami különlegessége a programoknak.
Nem lenne igaz, hogyha csak a színekre, a szezonfüzetre hivatkoznék, ami most pasztel színeket ölt. Mert azt gondolom, hogy a következő évad, a 2026-27-es évad különösen vibráló, pezsgő évad lesz, semmiképpen nem unalmas, hiszen számos újítással készülünk. Én talán úgy foglalnám össze, hogy operák, gyerekek és ének szó minden mennyiségben. Hiszen két operaprodukcióval is készülünk, gyerekkórust alapítunk, és más programokban is megjelenik majd a kórus és az éneklés.
Melyik operákat választották?
Mozart varázsfuvoláját tűzzük ismét műsorra. A Mozart trilógiánknak a középső része, tehát a Don Giovanni után következik a varázsfuvola, amelynek ezúttal rendezője és művészeti vezetője, karmestere Fischer Iván lesz. Budapesten mutatjuk be először a Müpában, ez az évad nyitánya, ezután a vicenzai Opera Fesztiválon és az év vége felé Baden-Badenben az ünnepi játékokon játsszuk majd az operát. Aki ellátogat a premierre, részt vehet az Éj királynője birodalmában rendezett fogadáson is, hiszen szeretnénk a premiert egy ilyen ünnepi eseménnyel megkoronázni, ahol a közönségünk találkozhat az opera énekeseivel, előadóival. De természetesen nem csak a felnőttekre gondolunk, bár a Varázsfuvolánál elmondhatjuk azt is, hogy gyerekek számára is közérthető, vannak is benne gyerek szereplők, de készülünk a legkisebbeknek is egy operával. Fischer Iván a berlini Concerthaus felkérésére korábbi években feldolgozta a Gruffalo című brit mesét, amelynek a magyar nyelvű fordítását Nádasdy Ádám végezte, írta, szerezte. Tehát Nádasdy fordításával, magyar szövegével adjuk elő a Gruffalót, vagy Graffalót, megoszlanak a vélemények, mi az U betű mellett döntöttünk, tehát a Gruffalo opera lesz az ősz során a kicsiknek.
Valami különlegesség, mert ugye gyermekkórus is alakul.
Igen, hát ha megkérdezted volna tőlem, hogy számomra melyik a legkedvesebb projekt a következő évadban, nehéz lett volna egyet kiválasztanom, de talán azt gondolom, hogy most a gyerekkórusra rezonálok leginkább, az tölti ki legjobban a gondolataimat, hiszen én magam is énekeltem gyerekkórusban, gyerekkoromban, a budapesti énekes iskolában, és meghatározó volt az az időszak számomra. Nem csak a zenei képzés, vagy hangképzés miatt, azért, mert a mai napig tudom kívülről azokat a műveket, amelyeket ott énekeltünk akkor, de a közösség élmény meghatározó volt. A Budapesti Fesztiválzenekar gyerekkórusát úgy tervezzük, hogy néhány év múlva az egész országról lesznek gyerekek, akik bekapcsolódnak a közös éneklésbe. Most első körben majd Pécs és környéke, Debrecen és környéke, és Budapest és környéke régiókból várjuk a gyermekek jelentkezését, és ami különleges lesz talán ebben a kórusban, hogy nagyon erősen megjelenik az egyéni hangképzés is, nem csak az együtt éneklés öröme lesz fókuszban.
Hogy szerveződik? Tehát meghirdetik, és akkor a zeneiskoláknak, vagy pedig iskoláknak? A régiókról esett szó, de hát hogy szerveződik, hogyan jutnak el a gyerekekig, az éneket szerető gyerekekig?
Bízunk benne, hogy megtaláljuk majd azokat a csatornákat a meghirdetés után, ahol minél több gyereket elérünk iskolákon, zeneiskolákon, szülőkön keresztül, és hát először körülbelül 40-50 gyerekkel szeretnénk indítani a kórust, két korosztály lesz, kisebbek és nagyobbak, és ez a létszám, ez folyamatosan bővülhet majd az évek során.
És akkor azt jelenti, hogy meg lesz egy bizonyos nap határozva, meg egy időpont, amíg ne várják a gyerekeket, és akkor ki foglalkozik velük?
Terveink szerint minden héten próbálnak majd a gyerekek azon a helyszínen, abban a városban, ahol laknak, és havonta egyszer lesz egy közös próba, ahol az összes régióból lévő gyerekek találkoznak Budapesten. Magyar és külföldi karnagyok vezetik majd a kórust, hiszen szorosan együttműködünk a Holland Nemzeti Egyesített Gyerekkórussal, és ez azért is jó talán, mert néha angol nyelvű próbájuk is lesz a gyerekeknek, tehát az éneklés mellett a nyelvtanulásra is ösztönözzük őket.
Ez lesz a gyerekprogram, de hát nagyon sok koncert lesz majd ugyancsak az állandó helyszíneken, a Műpában, a Zeneakadémián, Magyarországon és külföldön is.
Folytatódnak az ismert sorozatok, 10 bérletet hirdetünk, lesznek koncertjeink a Műpában, a Zeneakadémián és a zenekar próbatermében, a Selmeci utcában. A nagyzenekari koncertek között kiemelném ugye az évad indítását, az operaprodukciót, amiről már beszéltünk, valamint egy különleges programot, amikor Beethoven 9. szimfóniáját adjuk elő 2027 tavaszán. A kórus nem más lesz, mint a Pán-Európai Egyesített Kórus, ami annyit jelent, hogy az EU minden tagállamából kapcsolatban vagyunk már kórusokkal és énekesekkel, és minden tagállamból várunk majd szereplőket erre a különleges alkalomra. Lesznek vendégkarmestereink, nagy boldogság számunkra, hogy első alkalommal dolgozhatunk együtt a többszörös Grammy-díjas Sir John Eliot Gardinerrel, de nagyon várjuk vissza Marin Alsopot, és örülünk annak, hogy visszatérő vendégeink Robin Ticsetti, vagy első tiszteletbeli karmesterünk Takács Nagy Gábor is folytatják sorozataikat. Lesznek barokk koncertjeink, a Concertino sorozatnak Daniel Bárt koncertmesterünk lesz a vezetője, és különleges szólisták is bemutatkoznak a BFZ-nél. Mondhatnám azt, hogy vannak, akikkel már nagyon szoros a kapcsolatunk, és rendszeresen járnak hozzánk, mint Nikolász Altstadt, de öröm számomra, hogy két fiatal, tehetséges hegedűművészt is bejelenthetek. Kóbor Éva és Márta Detlef is szólistáink lesznek a Zeneakadémián.
És a kakaó koncertek is folytatódnak.
Talán az eddigieknél még inkább fókuszálunk a következő évadban a fiatal generációra, hiszen folytatódnak a már jól ismert és népszerű kakaókoncertek, folytatódik a Midnight Music, az éjszakai koncertsorozat, lesz gyerekkórusunk, folytatjuk a partneriskolai együttműködéseket, és nem említettem még az Európai Zenekari Akadémiát, amelynek keretében 18 fiatal tehetséges zenész játszik velünk a zenekarban, úgyhogy a legkisebbektől a legnagyobb fiatal felnőttekig, nagy gyerekekig mindenkivel együttműködünk, mindenkinek próbálunk kínálni zenei alternatívát.
Külföldi helyszínekről is esik szó.
Mint ahogy mindig, most is rengeteget fog utazni a zenekar. A tavalyi évben majdnem 100 napot töltöttünk külföldön, és hát csak a tavaszra gondolok, most még ami ebből az évadból hátra van, akkor milánói szkála, berlini filharmónia, Kína, Amsterdam koncert, rengeteg koncert lesz még ebben az évadban, és az új évadot augusztusban azzal indítjuk, hogy fellépünk az Salzburgi ünnepi játékokon, ami egyrészt nagy megtiszteltetés számunkra, másrészt boldogság, hogy a koncert során megemlékezünk Kurták György 100. születésnapjáról is.
Köszönöm szépen! Húsvéti misztérium orgonán a Pannonhalmi főapátság koncertjén húsvéti ünnep örömében szólalnak meg Johann Sebastian Bach időtlen orgonaművei a Pannonhalmi főapátság évezredes falai között a Szent Márton bazilikában április 6-án húsvét hétfőn. A koncert a barokk mestertől a romantika hangján keresztül a kortárs művekig járja körül a feltámadás misztériumát Kristófi János Zsigmond orgonaművész előadásában. Miközben pedig különlegesség Lászlófi Zsolt Szent Margit töredékének magyarországi bemutatóját is hallgathatja a közönség. Orgonák éjszakája május 23-án már lehet jegyeket vásárolni. Az Orgonák éjszakája programsorozat célkitűzése óta változatlan, minél szélesebb közönséggel megismertetni ezt a méreteiben, formájában és lehetőségeiben különleges instrumentumot, a hangszerek királynőjét. Az esemény keretében orgona szó hallható nem csak szokásos helyszíneken, templomokban és koncerttermekben, hanem közterekben is. A Balatonon vízi orgona szóval és számos tovább csatlakozó programmal. A külföldi lisztintézetek és a magyar nagykövetségek együttműködésével tavaly előtt nemzetközivé vált az orgonák éjszakája, ez a kapcsolat idén is gyümölcsözően folytatódik. Számos külföldi helyszín kapcsolódik be, határon túli magyar lakta települések, több európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok. Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több ezer hang, és reméljük, hogy ennél is több elégedett részvevő adja össze az idei orgonák éjszakai élményét. Koncert lesz a Zeneakadémia nagy termében, de a fesztivál másik kiemelkedő eseménye a Szent István bazilikában lesz. A fesztivál több városban gyertyafényes koncertre várja a közönséget. A belvárosi Ferences templomban egész éjszakás orgona koncert, a város több pontján pedig a Teáter Wagen mozgó színpada hozza közelebb az orgona zenét az utca közönségéhez. Tehát orgonák éjszakája az idén is. A Corvin Áruház épületében bejárat a Stáhi utca felől alig másfél éve működik az Apollo Galéria. A végig kirakatos utcafronton egy 400 svampár lefelé lépcsőn megközelíthető, kisebb 70 négyzetméteres kiállítótér is. Az Apollo nem csak galéria, hanem rendezvénytér is. A képeladások ugyanis nem fedeznék a fenntartási költségeket, és ezt terembérbeadással pótolják. Galériaként elsősorban kortársakkal foglalkoznak. Most a mesterek és tanítványok kiállítása generációk közötti diskurzusra épült. A mesterek Baksai József festős grafikus Munkácsi díjas érdemes művész, Gál József Munkácsi díjas festő grafikus szobrász és Szurcsik József Munkácsi és Kossuth díjas, a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt rektor helyettese, ma docensem, valamennyien a Képzőművészeti Egyetem tanárai. Mindhárman egy korosztály, de különböző nagyon markáns képzőművészeti kifejezésmóddal, más-más eszközökkel. Ugyan, de mindegyikük sokféle művészi nyelvezettel képesek felmutatni, hogy hogyan gondolkodnak a világról, az emberi kapcsolatukról. A három különböző személyiség és habitus, de közös bennük a társadalmi felelősségérzet és a képzőművészetről való gondoskodás. A kiállítás kurátorával, Nagy Nicolette Colette-tel beszélgetek.
Ugye az Apollo Galéria az kicsit több mint másfél éve nyílt, és hát ugye, mint ahogy látni, is két térre bontható a kiállítás. Térben egy nagyobb, egy 400 négyzetméteres, és egy kisebb, ez majdnem egy 70 négyzetméteres tér. Ami fontos, hogy ez nem csak galériaként működik az Apollo, hanem rendezvénytérként is. Azért ez egy elég nagy galériáról van szó, szóval így csak képeladásból elég nehéz lenne ezt fenntartani. A főként különböző rendezvényekre van specializálódva a hely.
Ez azt jelenti, hogy vacsorák, vagy pedig irodalmi estek, vagy könyvbemutatók?
Ez nagyon változó, általában ilyen terembéres konstrukciókban működünk. Nagyobb Cég és erre Telekom, a Forbes is nálunk szokta tartani az eseményét, akár sajtótájékoztatók, ilyen, szóval nagyon változó. Nyilván, amik ilyen kulturális és művészeti is programok, és a kiállításhoz kapcsolódóan vannak, azokat mi szervezzük. Azok mind saját programok.
Milyen jellegű kiállításokról van szó, csak kortárs?
Elsősorban kortársakkal foglalkozunk, igen. Maga az edukáció az nagyon fontos szerepet játszik az összes kiállításunknál. Fontosnak tartjuk például azt, amikor létrehozunk egy kiállítást, hogy a látogatóknak a művészeti érzékenységét valamilyen módon tudjuk fejleszteni, és ehhez ugye különböző akár workshopok, akár kerekasztal beszélgetések, előadásokkal is próbáljuk meg segíteni ezt. Ez a mostani kiállítás, meg ez a mester tanítványos, és ugye nyilván elsősorban a generációk közötti diskurzusra épül.
Tehát a ma élő képzőművész generációnak az elitjéről van szó, az életművük alapján is. Hogy jött maga az ötlet, hogy miért pont ez a három művész?
Ez a kiállítás, ez a három mestert én alaként kezeltem. Szóval én nagyon sokat dolgoztam már velük együtt, én még ezelőtt a Godó Galériában is dolgoztam, ott ismertem meg mindhármukat, és mondom őszintén, régen amúgy nagyon féltem tőlük. Mégiscsak így ők a mesterek, és így, ahogy teltek az évek, így egyre jobban megismertem őket, és rájöttem, hogy a világ legédesebb, legkedvesebb emberei, és ráadásul olyan műveltek, olvasottak, hogy ez hihetetlen, meg hát nem mellesleg ugye kedvenc művészeim is, szóval ez ilyen téren kicsit ilyen szubjektív szempontok alapján lett ez.
Hát mind a három művész, azon kívül, hogy egy korcsoport, tehát egy generáció, nagyon különböző festői szemlélettel, nagyon különböző arculattal, és nagyon markáns arculattal.
Igen, és ez szerintem tök érdekes, hogy ugyanarról a generációról beszélünk, és igazából mindhármukban az is az érdekes, hogy majdnem, hogy talán hasonló dolgokat szeretnének képviselni, csak más eszközökkel, és hogy hányféle nyelvezettel képesek ezeket így megmutatni. Az, hogy ők gondolkodnak a világról, vagy így magukra az emberekről, az emberekhez való kapcsolatokról, kapcsolódásokról, ez szerintem nagyon-nagyon hasonló. És mindhármukban, hogy azért bár három nagyon különböző személyiségről beszélünk, azért vannak ezek a pontok, ahol azért így hasonlítanak is egymásra.
Nem megkerülve a társadalmi felelősséget, és a társadalomról való gondoskodást, és a képzőművészetről való gondolkodást sem. Ez is közös bennük.
Persze, meg hát, hogy Rényi Andrást nagyon szeretem ilyenkor úgy idézni. Ő mondta mindig azt nekem, vagy mondja is mindig nekem, hogy kortársaknak a feladata az, hogy gondolkozzanak a kortársakról, szóval akár még a festészetről is, hogy valamilyen társadalmi kérdésre reflektáljanak, hogy nem véletlenül ismerik őket ennyire, és hogy vannak ott, ahol most speciál vannak.
Ön kereste meg őket, vagy ők keresték meg önt, és hogy ilyen kiállítást rendezni, hogy a tanítványaikat is bevonva.
Nem, ez nekem volt még az ötletem. Én mikor megismertem a három Józsefet, én biztos voltam benne, hogy szeretnék mindhármójukkal egyszer egy közös kiállítást. Még nem tudtam, hogy hogy lesz, vagy mikor, de hogyha egyszer jön ennek az ideje, biztos valamit kitalálok erre. És most itt az Apolló galériánál úgy kézenfekvő is volt, hogy akkor jó az edukáció legyen, a generációk közötti párbeszédre építkezzünk, és amikor felkértem a három mester, akkor én arra is felkértem őket, hogy ők válasszák ki a tanítványt, a tanítványukat a kiállításhoz.
Ez mindjárt úgy jött az ötlet, hogy akkor tanítvány is legyen?
Ahogy én ismerem őket, nekik is nagyon fontos az, akár mint mesterként, oktatóként is, hogy segíthessenek az új generációnak. Ez egy jó lehetőség minden szempontból, hogy azért már a három mestermel elég sok kiállításon részt vett, és mivel nekik is ez fontos szempont, hogy valahogy megjelenhessenek a tanítványaik is, akár mellettük, akár valamilyen párbeszédben. Ez számomra amúgy ilyen kézenfekvő volt, és nagyon érdekes, hogy hogyan tudnak egymással generációk kommunikálni. Szóval itt ezen a kiállításon, amikor felkértem a mestereket, hogy ők válasszák ki a tanítványukat, akkor ezek itt nem a reprezentációs szempontok, itt nem az alapján volt a kiválasztás, hogy mi mutat jól a térben, vagy nem intézményi szempontok alapján, hanem pusztán egyszerűen olyan emberi és szakmai szempontok mentén ment ez a választás, ami szerintem új nézőpontokat is meg tud nyitni. És hogy amikor mi látunk művészeket, vagy műtárgyakat, akkor már alapból egy szűrőn keresztül látjuk ezt. És azt, hogy én egy mestert kérek fel arra, hogy ő döntsön arról, hogy kikerül be egy kiállítás a maga mellé, az egy teljesen más nézőpont, mert ő van ott velük x éven keresztül, ő hallja a kérdéseket, amik bennük felmerülnek ilyen az alkotói filmek, hogy hogyan alakul ki a saját nyelvezetük. Szóval mikor válnak egy autonóm alkotókká, amikor már nem másolásról beszélünk, és szerintem ez nagyon fontos például egy mestertanítvány viszonyban, hogy ne a másolásra, igen, hogy önálló hang. Itt az alsó térben elsősorban a tanítványokon van a hangsúly, de azért megjelennek itt is a mesterektől is munkák, egy-egy munka. Itt most ez a fal, ahol állunk, akkor kezdem velük Reining Vivian, Szurcsik Józsefnek a tanítványa. Ez egy konceptuális mű, ezt egyben kell értelmezni. Ennek a műnek a címe az Én szerettem Alperest. Ez a nagymamájának a válásának a történetét meséli el. És a Viviannek a munkáiban nagyon fontos szerepet játszik az idő, meg magának ennek az efemeritásnak így a megmutatása valamilyen technikával. És elsősorban a viaszkaparással szokott dolgozni, szóval ez a nagy mű, ami itt van, ez viaszkaparással készül. Két oldalsó, ez egy agyagnyomat, a negatív is látható a térben. Ez a nagymamájának az esküvői képét vette alapul, az esküvőn készült ez a kép róla. Ez agyagba belekarcolt, és onnan pedig még ez a gesztus is, hogy a kezével még kivesz a képből bizonyos részeket, vagy ezzel is, hogy így kicsit így manipulálni a múltat. Ez is így fontos szerepet játszik az ő munkájában, és akkor itt van rajta a nyomat is. Illetve ez a két kedvencem, ez két eredeti okirat, arról, amikor megkötötték a házasságot, és a jegyzőkönyv arról, amikor elvált. És ebben konkrétan szerepel az a mondat, hogy én szerettem Alperest, de pont, és akkor itt le van írva, hogy későn járt haza, és ezzel volt, és ezzel volt, stb. Szóval ilyen szempontból ez szerintem a Vivinek az egyik legerősebb munkája, és az, hogy a Szurcsik Józseffel kapcsolatban, hogy hát nyilván azért így mindenki próbál akarva akaratlanul is ezért találkozási pontokat keresni így a művészek között. Ez a fajta finomság, figyelem, amit a Szurcsik József mindig képvisel amúgy az egész, akár a munkásságában, akár tényleg csak a gondolkodásában. A Vivi ez az, amit ő át tudott venni.
És egy teljesen más látványnyelvvel.
Igen, egyáltalán nem is hasonlít. Amivel foglalkoznak, viszont gondolkodásmódban nagyon sokat tudott például segíteni a Szurcsik József a Vivinek a munkáiban. És amúgy itt ezt elfelejtettem mondani, de amikor felkértem a művészeket, akkor arra is felkértem őket, hogy írjanak egy-egy reflexiót a másikról. És nekem ezek a kis szövegek a falon ugyanolyan fontos része a kiállításnak, mint maguk a művek. Az is fontos, hogy ők nem látták, hogy a másik mit ír róluk. Ez itt a kiállításon szembesültek vele, és azt hiszem, ez nagyon érdekes, hogy le se tudnák tagadni, hogy egymással tanítvány viszonyban vannak, hogy annyira egyformán gondolkodnak így a művészetekről, meg hogy kitől mit tanultak. Balázs Bálintnál, Gály Józsefnek a tanítványa. A Bálint meg a Jocók között én azt a párhuzamot vélem felfedezni, hogy mindketten lázadnak valamilyen módon. és ezek a fragmentumokból való építkezések, amik nagyon jellegzetesek rá, de teljesen máshogy. Szóval azért egy Bálintot és egy Jocot, ezek nem azt mondod rá, amit belőle nem tudom, van a Bálint Norbi, és a Jocónak egy nagyon tehetséges volt tanítványa, akinél azért érződnek azok a kis ráhatások. Igen, de például egy Palágyi Bálintnál azért így konkrétan ez nem érződik, viszont hogyha már csak fragmentumokról beszélünk, hogy ő is ezekből építkezik, ugyanúgy, mint egy Gál József. Ő is kicsi, apró részletekből és állandóan egymás